Jöjj, Királyunk, Jézusunk, légy velünk, és áld meg bennünket, rejts el úgy, hogy ne tudjon erőt venni rajtunk semmi, ami a Te országodon kívül való, és annak romlására tör. Újíts meg, világosíts meg bennünket a Te igéd és lelked nyomán, formálj bennünket úgy, hogy a Te neved dicsőségére tudjunk élni, szolgálni minden időben. Amen. A mai újszövetségi igeszakaszt olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetéből, a 23. verstől a fejezet végéig terjedő részt. Abban az időben nem csekély zavargás támadta az Úr útja miatt, mert egy ötvös név szerint Demeter ezüstből kis Artemis templomokat készített, és ezáltal nem csekély keresethez juttatta a mestereket. Ez az ember összegyűjtötte a mestereket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a keresetből származik a mi jólétünk. De látjátok és halljátok, hogy nem csak Efézusban, hanem szinte az egész Ázsiában nagy tömeget nyert meg, és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Nem csak az a veszély fenyeget azonban, hogy ez a mesterség csődbe jut, hanem az is, hogy a nagyistennőnek Artemisnek a templomát is semmibe veszik, és így ő, akit egész Ázsia és az egész földkeresség tisztel, el fogja veszíteni dicsőségét. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek, és így kiáltoztak, nagy az efézusi Artemis. Az űrzavar kiterjedt az egész városra, majd megragadva a macedón Gájuszt és Arisztarkoszt, Pál utitársait, egy akarattal a színházba rohantak. Pál is be akart menni a népgyűlésbe, de őt nem engedték a tanítványok. Néhány ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki, és kérte, hogy ne menjen el a színházba. Ott pedig az egyik ezt, a másik azt kiáltozta, a gyűlés ugyanis zűrzavarba torkollott, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. A tömegből a zsidók Sándort állították az emelvényre, őt előre küldve, aki azután kezével intve védőbeszédet akart mondani a népgyűlés előtt. De amikor felismerték, hogy zsidó, egyetlen kiáltás tört ki mindenkiből, és ezt lehetett hallani, mint egy két órán át, nagy az efézusi Artemis. Végre a város jegyzője lecsendesítette a sokaságot, és így szólt. Efézusi férfiak, van-e olyan ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagyistennő Artemis templomának és az ő égből leszállt képének az őrizője? Mivel tehát ezt senki sem vitathatja, nyugodjatok meg, és ne kövessetek el semmiféle meggondolatlanságot. Mert idehoztátok ezeket az embereket, akik nem templomrablók, és nem is káromolják a mi istennünket. Ha tehát Demeternek és a hozzá tartozó mestereknek panaszuk van valaki ellen, vannak törvénykezési napok, és vannak helytartók, pereljenek ott egymással. Ha pedig ezen kívül van valami kívánságotok a törvényes népgyűlésen, azt is el lehet intézni. Mert így is az a veszély fenyeget minket, hogy lázadásról vádolnak a mai nap miatt, nincs ugyanis semmiféle oka, amellyel meg tudnánk magyarázni ezt a csődületet. Ezeket mondva feloszlatta a gyűlést. A efézusi dolgok bevezetőjében a mai szakaszban egy fontos gondolat hangzik el, hogy a zavargás az Úr útja miatt támadt. Az Úr útja miatt, amit nyilván Pál is tanítványtársai, munkatársai képviseltek, és ennek az útnak a nyomán jelentek meg Efézusban, ahol ott volt ez a bizonyos Demeter, illetve az Artemis templom, ami a hét ókori világcsoda egyike volt, és az ötvösök ebből csináltak üzletet, készítettek templommásolatokat, és ezekből éltek. A templomról annyit, hogy 150x70 méter hosszú óriási épület, 157 darab 20 méter magas oszlop tartotta, és valóban épületként a legnagyobbak közül való volt az ókori időkben. Artemis pedig, aki a istennője volt a kultusznak, termékenység istennő volt, illetve az állatok istene, és így kerül a rómaiaknál Diana néven a köztudatba, és ott így tisztelik őt. Jellemző, hogy a már kialakult és nyilvánvalóan jó hasznot jelentő ezüst templomok készítéséből származó bajt gondolja el Demeter, és ezért próbálja fellázítani a többieket is, akik hát jól hasznot húznak ebből az üzletből, ami hát a nagyon finoman szólunk is a babonaság körébe tartozik. Az is jellemző, hogyha az üzletmenetet megrontjátok, illetve a babona kérdésben mertek szólni, akkor abból lehet ilyen felbuzdulást és ilyen zűrzavart támasztani. El is rontanak az efézusi színházban, még szintén nem a legkisebb színházak egyike, 26 ezer ember befogadására alkalmas volt ez a szabadtéri színház, ahol megpróbálják a népgyűlést végre hajtani, hogy Pálékat kiüldözzék, vagy hát elítéljék. Jellemző, hogy a dolog azért úgy kerül elénk, és gondolom ezért is kerül az apostolok cselekedeteinek leírásába, mert a fejezet ezzel indul, hogy az Úr útja miatt, ha pedig az Úr útja miatt, akkor azért olyan védelmet élvez Pál, meg a munkatársi köre, ami szinte emberek által nem is észrevehető, érzékelhető. Mi kapunk csak híradást és jelzést arról, hogy tényleg vigyázza az Úr az övéit. Biztos ismeritek azt a szobrot a nagy tenyérben nyugvó gyermekről, aminek a több helyen számomra látott felirata ez volt, hogy mitől is félnék én az Isten tenyerén. Na, valami ilyesmit látok ebben az epizódban, hogy ha az Úr útját megtartja Pál és munkatársi gárdája, akkor többféle körkörös védelmet biztosít számukra az Úristen, úgyhogy Pálnak nem is kell szólnia, hogy magát megvédje. Az egyik ilyen védelem a tanítványtársak. Nem engedik oda ebbe a csődületbe, a csőcselék közé Pált, hogy nehogy a hangulat felkorbácsolásával azt a helyzetet okozzák, hogy esetleg lincselés legyen belőle. A másik pedig, hogy a munkatársi vagy tanítványi körön kívül is vannak védelmei Pálnak. Ázsiai főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki, és kérte, hogy ne menjen el a színházba, minthogyha többszörös biztosítást is adott volna az Úristen neki, hogy ennek a feldühödött hangulatnak nehogy a célpontjává, a céltáblájává legyen. Jellemző a tömegre, ugye a tömeg az mindig, ha tömegben viselkedik, ezt tudjuk a stadionokról is, másképpen viselkedik, mint hogyha egyénekben találjuk azt, és hát a két órán keresztül tudják spandálni, hogy nagy a efézusi Artemis, akkor az elképzelhető, hogy micsoda hetsz hangulat söpörtött végig az embereken. De a végső védelem, vagy a legkülső és a legfontosabb védelem érdekes módon az elöljáróktól jön, akik betartják a szabályokat, amit hát a jog meg a városvezetés rájuk testált, mert azt olvassuk, hogy végre a város jegyzője csendesítette le a sokaságot, és szépen érvek sorozatával meggyőzi ezt a feldühödött tömeget, hogy a részérdeknek, az ötvösök, Demeter érdekének nem kéne olyan nagyon nagy hangot adni. Egyrészt, mert van annak törvényes útja, menjetek bíróságba és pereljétek őket, vagy tisztességes népgyűlés keretében beszéljék meg ezeket a dolgokat, nem pedig egy ilyen hirtelen összeverődött hangulat által formált tömeg mondja ki az ítéletet. De a számomra a legszebb ezeknek az érveknek a sorozatában az, hogy milyen okosan beszél a jegyző, amikor azt mondja, hogy azt nem lehet vitatni, hogy ez a város és a benne székelő istenség kultuszát támadták volna Pálék, hiszen ez olyan elterjedt hírű az egész világon, hogy ez ellen nem tehet senki, hogy letagadja, vagy semmibe vegye. Nyilvánvalóan nem voltak ott a kultusz helyen sem azért, hogy azt lerombolják. Tehát ügyes, taktikus mondatokkal leszereli a hangulatot, és megállítja ezt ezt a lincs hangulatú tömeget abban, hogy véghez vigyék. Tettük ezt csak azért, mert Demeter használt, meg a többi ötvös használt veszélyeztetve vélik. Semmi másról nincs szó, mert a vádban ez hangzik el, hogy a mesterség csődbe jut, az a veszély fenyeget bennünket, mondja Demeter, hogyha a pálék igazságának helyt adnak, viszont a jegyző megbetölti a hivatását, a feladatát, és ugye sokszor elmondjuk Pál útját és missziói tevékenységét érintve, hogy jól használta ki a római birodalom adta lehetőséget, nem csak azért, mert a birodalom által biztosított úthálózatot nyilvánvalóan használta, hivatkozott a római polgárjogára, amikor ugye letartóztatják, hanem azért is, mert éme itt Efézusban a városi edzője tudja a dolgát, és tudja azt, hogy neki fenn kell tartania minden áron a törvényességet, és az utolsó pedig aztán úgy gondolom a kegyelemdöfés volt az érvek sorozatában, hogy azt mondja ennek a tömegnek, hogy vigyázzatok, mert a végén még mi leszünk lázadással vádolva, nyilván a központi hatóságoktól. Az egész epizód, mondom, sok körben, sok héjú védelmet jelent Pálnak, és számomra a mondani valója ebben összegződik, hogy az Úristennek hatalma van ezeket a védő héjakat körülöttünk, számunkra ismeretlen, vagy láthatatlan, vagy nem is átgondolt védelemként körénk építeni, de egy feltétele van. A feltétel pedig ez, hogy én, aki cselekszem, aki az Isten útját próbálom járni, az valóban az Isten útja legyen, az valóban a keskeny út legyen, az valóban az ő országának épülését szolgálja. Minden más pedig, és benne a mi védelmünk is az Isten kezében van. Ő pedig lesz olyan hatalmas, lesz olyan erős, hogy nem egyszeres, nem kétszeres, sokszoros védelmet épít körénk, hogy egy ilyen dühött, lincs hangulatú tömeg sem tud igazán még hozzánk érni sem. Ez a nagy tanulsága, úgy gondolom, ennek az efézusi ötvös szavargásnak. Más időket érünk, és másképpen éljük meg a magunk szolgálatait, de azért azt nem kell elfelejteni, hogy ilyen sokszoros burokban járat bennünket az Úristen, nekünk csak ez a dolgunk, hogy az Úr útján haladjunk. Csendesedjünk el, imádsága! Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy emlékeztet igéd, biztat, bátorít arra, hogy mi merjünk megmaradni a te utadon, és minden mást bízzunk rá a te kegyelmes jelenlétedre, mert senki más úgy nem tud megtartani bennünket emberi gyarlóság, félreértés, ármány és cselszövés ellen sem, mint te magad, mint azok az eszközök, amelyek rendelkezésedre állnak, nem csak a hívők seregében, hanem a jó akaratú emberek, a másképpen gondolkodó közösségében is, és a jog területén is, amelyet képviselt az efézusi jegyző. Köszönjük, hogy bátorságot kaphatunk, és szabadságot arra, hogy mi megmaradjunk, és szabad lélekkel hirdessük a te nagyságos dolgaidat, akár tetszik ez, vagy akár ellenállást vált ki. Köszönjük, hogy ránk bizatott a legdrágább kincs, az evangélium hirdetésének lehetősége, útja, módja, hogy alkalmas és alkalmatlan időben mi ott találtassunk ezen az úton, és másokat is kézenfogva tudjunk vezetni tovább az élet útján. Kérünk, hogy adj ilyen belső bizonyosságot, tartást, látást valamennyiünknek, ha megrendülnénk, ha félelmek között járnánk, ha megerőtlenednénk abban a biztos tudásunkban, hogy nálad van a védelem és nálad van a kegyelem lehetősége mindig, minden időben. Áldj meg minket a következő napok hét feladatainak, munkáinak végzésében is. Adj nekünk lehetőséget arra, hogy ugyanilyen szabad lélekkel tudjunk szólni, mint ahogy Pál és munkatársai tették, gondolkodni, tenni a te ügyedért. Amen.
Amen.
Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Amen.